Üdvözöllek! A mai alkalommal folytatjuk a korábbi adásban elindított gondolatmenetet, miszerint hogyan tudunk implementálni egy olyan vezetői modellt 2020-ban, amit tulajdonképpen egy 1914-es esemény vagy események sorozata, Shackleton által vezetett expedíció és annak a tapasztalatai inspiráltak. Ugye két hónapja meglehetősen átalakult a legtöbb vezető napirendje, és ami eddig 5 perc alatt megszervezhető volt, mert hiszen ott ült körülöttünk mindenki, és hogyha egy nem várt helyzet adódott, vagy egy problémára kellett hirtelen megoldást találnunk, akkor erre nagyon könnyen és egyszerűen tudtunk reagálni. Mindez most sokkal bonyolultabban szervezhető. Igaz, rengeteg előnye van a home office-ból működésnek, amire most külön nem térek ki, de azért mégis azt el kell, hogy mondjam, hogy tapasztalatom szerint nagyon sokféle kombináció létezik, amikor az adott vezető van home office-ban, a csapata pedig továbbra is a megszokott munkakörnyezetben végzi a feladatát. Vagy a vezető otthon dolgozik, a csapata fele a megszokott munkakörnyezetben, de néhányan a home office-ból próbálják megoldani a feladatokat. Természetesen van olyan verzió is, amikor mindenki otthonról menedzseli a feladatait, és ugye még ezen belül is lehet szofisztikálni a különböző helyzeteket, hiszen van, aki kis lakásban lakik, több gyerekkel, van, akinek nincs olyan lehetősége saját pici irodát kialakítani otthon, hogy kényelmesen a Teams-ben vagy Skype-on szervezze a meetingeket. A tapasztalatom az, hogy a legtöbb vezető nehezen igazodott az első hetekben ehhez az új helyzethez. Sokan szenvednek attól, hogy nem érzik magukat kellően hatékonynak. Úgy látják, hogy sokkal több idő szükséges ahhoz, hogy az adott mennyiségű feladatot ellássák. Természetesen ezt még tovább színezi, hogyha a gyerekek tanítása is bekerül a napirendbe. Tartanak attól, hogy a felettes vezető mondjuk nem hiszi el, hogy végig dolgozták a napot, ezért aztán azt látom, hogy időnként 2-3 órát is rá tesznek az adott napra, tehát nem 8 órát, hanem 10-12 órát is ülnek a gép előtt, és bonyolítják a megbeszéléseket. Én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb üzenete ennek a tendenciának, hogy felettes vezetőként fontos kimondani, akár beosztott, akár vezető munkatárs pozícióban lévő csapatunk tagjait nézzük, hogy megengedjék maguknak azt az én időt, amikor fel tudnak töltődni a következő megbeszélésre, vagy egyáltalán érdemben, ha szükséges, stratégiai szinten is át tudják gondolni azokat a feladatokat, amelyhez a legjobb tudásukat kell, hogy adják. Én azt látom, hogy ezt nem mindenki engedi meg magának a napi rendjében, a napi rutinjában, pontosan amiatt, mert szeretne megfelelni ezeknek az új elvárásoknak, és egyáltalán nem találta meg még azt az egyensúlyt, amivel az otthon végzett munka és az otthon eltöltött szabadidőt összehangolja a saját napi szintű rutinjában. Ezekhez a témákhoz kapcsolódóan választottam ki a mai alkalomra is néhány gondolatot a Shackleton modellből, illetve ebből az izgalmas, több száz oldalas könyvből, ami azt gondolom, hogy méltó keretet ad az ő működésének. Szóval nézzük meg, hogy lehet mindenkiből a legjobbat kihozni. Egy ilyen új helyzetben is nagyon fontos erre fókuszálni. Shackleton hit abban, hogy a jó hangulat megőrzéséhez fontos a komfortérzet, és az, hogy mindenki hozzátegyen valami személyeset a környezetéhez. Ugye nyilván ez két helyzet olyan szempontból a mai, amiben legtöbben vagyunk home office-ban dolgozva, különbözik egy kicsit, hiszen ott a személyes kapcsolódás adott volt, de adott volt nyilván egy olyan válságállapot is, amiben ők teljesen kilátástalannak láthatták volna a helyzetüket, és merőben új megoldásokat kellett találniuk, mindentől elzárva a jégmező fogságában. Viszont nyilván itt az üzenet a lényeg, hogy azok között a speciális körülmények között is megtalálták azokat az ötleteket, megoldásokat, nyilván főleg Shackleton kezdeményezésére, amik hozzásegítették őket ahhoz, hogy teljesen normális, jó állapotban kikerüljenek ebből a sok napig tartó helyzetből. Egyértelműen ragaszkodott az egészséges étrendhez, a testedzéshez és az észszerű biztonsági intézkedésekhez, mivel az volt a meggyőződése, hogy a fizikai és a szellemi kondíció szorosan összefügg egymással. Például a jégtáblán rekedve legénység hokizott és focizott, sőt kirándultak és sétáltak, kutyaszán versenyeket rendeztek és fogadtak a győztesre. Az volt az elve egyébként Shackletonnak, hogy teremtsünk rendet és vigyünk rendszerességet a munkába, így mindenki tudni fogja, hol a helye és mit várnak el tőle. A közös munka során kialakult bennük ez egymás iránti bizalom és tisztelet, akár barátságok is szövődhettek a csapat munka során. Ügyelt arra, hogy mindenkinek legyen érdekes és értelmes munkája, a feladatokat a személyiségnek megfelelően osztotta ki. Ugye évek óta a konzultatív egyéni vezető fejlesztési programomnak az egyik legfontosabb eleme ugyanez a téma, ahol azzal foglalkozunk, hogy nagyon fontos feltérképezni, jól megismerni a munkatársaink erősségeit és gyengeségeit, illetve olyan területeit, amik talán nem okoznak neki olyan sikerélményt, mint az erősségek, de nagyon fontos azt is látni, hogy mik lehetnek azok a fejlesztő, támogató feladatok, amikben korábban esetleg nem volt kiemelkedő. Pont az a lényeg, hogy ezek alapján észszerű elvárásokat fogalmazzunk meg a kollégák felé. Shackleton folyamatosan adott visszajelzéseket, és kijavította a hibákat. Volt ideje a legfiatalabb matróz alapvető készségeit is fejleszteni. Emellett egyébként figyelmet fordított a személyes ünnepekre is. Hogyha ki kellene emelnem, hogy mi volt az ő legfontosabb eszköztára, hogy hogyan fejlesszük a munkatársaink egyéni képességeit, akkor ezt a néhány gondolatot gyűjtöttem össze, hogy a beosztott és a munkája illeszkedjenek egymáshoz. Figyeljük meg, hogy az emberink milyen típusúak, és mi az a munka, ami a legjobban illik a személyiségükhöz és a szakmai tapasztalataikhoz. Nagyon fontosnak tartotta, hogy adjunk folyamatos visszajelzéseket a teljesítményről, hiszen a legtöbb munkatárs úgy érzi, nem kap elég dicsérő szót, biztatást. Itt is érdemes megállni egy pillanatra, mert közel 12 éve foglalkozom szervezetfejlesztéssel, és bármelyik iparágban azt tapasztaltam, hogy az első diagnózis egyik biztos eredménye az volt, hogy nagyon sokan fogalmazták meg, hogy nem kapnak megfelelő, akár pozitív, de akár milyen, semmilyen fajta visszajelzést, ami elég lenne számukra. Sokat lehetne arról, vagy beszélgetni, hogy a teljesítményértékelő beszélgetések mennyire hasznosak, vagy mennyire nem. Az biztos, hogy ha értelmes formáját találjuk meg a rendszeres visszajelzésnek, és itt a rendszerességen is egy nagyon erős hangsúly van, hogyha évközben folyamatosan képesek vagyunk gyűjteni azokat a történéseket, azokat az eseményeket, azokat az eredményeket, amikről aztán részleteiben tudunk visszajelzést adni a munkatársainknak, akkor ez ettől hitelessé válik, és nem csak arról szól a teljesítményértékelő beszélgetés, hogy hát úgy nagyjából mire emlékszem az elmúlt 3 hónapodból, hanem egyértelmű és konkrét, tényszerű jellemzőkkel tudom illetni az ő munkáját, el tudom mondani, meg tudom fogalmazni az elvárásaimat, illetve azt, hogy a vállalati célokhoz ez hogy illeszkedik, amit ő teljesített, vagy ahogy ő teljesített az elmúlt évben. És hát fontos arról beszélgetni, hogy tulajdonképpen ő hogy élte meg az adott évet, neki milyen pluszokat hozott a saját munkája, mi az, amit ő ebben kiemelkedőnek tart, és nyilván ezeken keresztül tudunk beszélgetni arról, hogy van-e igénye bármilyen fajta változtatásra, felismerte olyan helyzeteket, ahol még szeretne jobban működni, hiszen ugye hiába olvassuk a fejére azt, hogy mi mit szeretnénk, hogyha erre ő nem nyitott. Ha úgy tetszik, Shackleton egy válsághelyzetben menedzselte az embereit, és ebben a hát közel 2 évig tartó válsághelyzetben a legfontosabb talán az volt, hogy leszögezte, hogy az övé a teljes felelősség, és kivezeti őket a válságos helyzetükből, ha összetartanak és megbíznak benne. Egyébként számos részletes tervet készített erre a lehetőségre, de döntéseiben végig nagyon rugalmas maradt. Például csak azokat a felszereléseket engedte, amelyek a túléléshez feltétlenül szükségesek voltak. Amikor a hajó elveszett, és el kellett indulniuk a jégen, mindent hátrahagyott, csak a legfontosabb dolgokat hozhatták. Ő maga például az ékszereit, aranyóráját, személyes bibliáját is a hóban hagyta. Szinte teljesen eltörölte azt, ami a hatalmi hierarchiából maradt, ő volt az egyetlen vezető, minden más rang eltűnt. Nem kivételezett, véletlen döntött arról, hogy a legjobb hálózsákokat kikapja, vagy kikapják, és az ételadagokat is a véletlen bevezetésével osztották szét, hogy ne legyen egyenlőtlenség. Gondoskodott arról, hogy embereinek valós fogalmuk legyen a helyzetükről. Nagyon érdekes stratégiának tűnhet, de hogyha jobban belegondolunk, akkor elképesztően erős logika és észszerűség állt amögött, hogy például az elégedetlenkedőket maga mellett tartotta, hogy visszafogja és a maga oldalára állítsa őket, hogyha ez sikerül. A jégtáblán kialakított sátortáborban a legproblémásabb embereket választotta saját lakótársainak. A nagy egóval megáldott fotóst például személyes bizalmasává és tanácsadójává tette, a rendszeresen vitázó navigációs tisztet pedig folyamatosan eszmecserékkel tartott a kordában. Odafigyelt arra, hogy az emberek a vészterhes időkben se veszítsék el a humorérzéküket. Válsághelyzetben is mindig kikérte az emberek tanácsát, de a végső döntést egyedül hozta meg, hiszen ugye korábban azt fogalmazta meg, hogy a teljes felelősség az övé. Gondoskodott arról, hogy mindenki úgy érezze, tesz valamit a szorult helyzetből történő kiszabadulás érdekében. Például közösen vontatták a mentőcsónakokat, amikor úgy döntöttek, hogy mégis el kell indulniuk a szárazföld felé. Az volt az egyik elhíresült mondása, hogy fogd a bátorságot a türelem hámjába. Jó előre figyelmeztette az embereit arra, hogy lesznek majd népszerűtlen parancsai. Például le kellett lőni a túl sok hústevő kutyák nagy részét, és nem tudták elhozni a fotós képeinek a többségét. Ezt úgy kompenzálta, hogy ő válogatta ki a fotóssal a legjobbakat, és extra időt engedett a szánvezetőknek a kutyáikkal, mielőtt el kellett búcsúzniuk tőlük. És végezetül akkor néhány üzenet, hogyan segítsük át csapatunkat a válságon, nehéz helyzeteken. Ha nehéz helyzet alakul ki, azonnal tájékoztasd erről a csapatot, vedd kézbe a helyzet irányítását, és legyen cselekvési terved. Kérd az emberei támogatását, és jelezd, hogy teljesen biztos vagy abban, hogy a kimenetel az kedvező lesz számotokra. Úgy vélte, hogy számolni kell mindegyik vészforgatókönyv lehetséges következményeivel is, és mindig a teljes képet tartotta szem előtt. Fontosnak tartotta, hogy minden körülmények között oldja a feszültséget. Minél inkább lefoglalta az embereket és hasznos tevékenységet bízott rájuk, annál jobban csökkentette az a lehetséges szorongásukat, és egyértelműen teret adott a humornak. Végezetül talán azt emelném ki a saját tapasztalataim alapján, hogy az eddiginél is fontosabb az, hogy rendszeresen akár 5-10 perces kapcsolatunk legyen online a kollégákkal, hogyha a személyes találkozás az most nem megoldható, és hát nyilván a legtöbb helyzetben nem az. Próbáljuk meg észrevenni, hogy kinek van szüksége több támogatásra, ki az, aki nehezebben tudja megfogalmazni a problémáit, vagy éppen úgy gondolja, hogy ez az ciki arról beszélni, hogy ő most otthon szorong, akár egyedül, akár a családjával, vagy mondjuk van olyan érintett a családban, akire jobban oda kell figyelni, és ő mondjuk óvakodik visszajönni, és nem feltétlenül akarja feloldani, vagy visszaadni a home office lehetőségét. És ráadásul ugye sokkal nehezebb érzékenynek lenni, sokkal nehezebb élesíteni a receptorainkat, hogyha csak egy online felületen tudunk egymással kommunikálni. Néhány vezetővel dolgozva, az elmúlt hetekben azt tapasztaltam, hogy rászoktak arra, hogy a kamerát nem kapcsolják be, mert nyilván egy Teams sok szereplős meetingen sokkal nagyobb az adatterhelés, és nem feltétlenül olyan jó a minőség, és nem feltétlenül tudnak jól kommunikálni. És ezt értem is, hogy az adatátvitel szempontjából fontos, hogy gyors legyen. Viszont azokban az két személyes beszélgetésekben, egyeztetésekben, amikor ez nem okoz problémát az adatforgalom szempontjából, akkor én javaslom mindenkinek, hogy kapcsolja be a kamerát, nézzen a kollégája szemébe, és közösen együtt, egymás bátorítva próbálják a lehető legkonstruktívabb megoldást találni, és figyeljenek oda az emberi oldalra is. Sok sikert kívánok ehhez mindenkinek, és hamarosan találkozunk egy következő részben. Köszönöm, hogy velem tartottatok.